biztos benne. Látja ezt a kis bemélyedési túldalt? Irakban szerezte, amikor belelépett egy repesz darabba, ami még valamelyik háborúból maradt a homokban. Hol biztos, hogy cseride lábnyomai? Müller elképet arccal merett rá. Mi az ördögöt keresett cseriden itt a lomkamrában? Elvette Monikától a lámpát, és a kandallóra irányítottam a fényét. Ezen keresztül vezet az átjáró a régi kamrába. Kandallón keresztül az élés kamrába? Hökkent meg a lány. Valaha ajtó állt itt, csak a kandallót építették a helyére. Még valamikor a múlt században. A kamra most is ott lapul mögötte. Nem törődve immár Sheridan bakancsának nyomaival, beletérdeltem a porba. Szemem sarkából láttam, hogy ők is követik a példámat. Úgy térdeltünk egymás mellett a kandalló lyuka előtt, mintha rémült, rejtőzködő macskát akartunk volna kipiszkálni belőle. Élesre állítottam a fókuszt, majd bevilágítottam a nyílásba. Legnagyobb meglepetésemre vörös téglasoron tört meg a lámpa fénye. Müller felsóhajtott, felállt, leporolt a nadrágját. Ha erre volt kíváncsi, tőlem is megkérdezhette volna. Azután a sajnálatos eset után Frau Zöllnernek első dolga volt befalasztatni a lyukat. Át akarja törni talán? Mónika egyre gyanakvóbb képpel nézett rám, mint aki kezdi azt hinni, hogy átverték. Persze megkérdezhettem volna tőlük, mégis mit gondolnak? Miért vezetnek Sheridan lábnyomai éppen a kandallóhoz? És miért jönnek vissza immár orral előre az ajtó felé, de nem kérdeztem semmit. Átkozott amatőrökkel, nincs mit kezdeni. Bedugtam a fejem a lyukba, ismét előkotortam a pipaszurkálómat, és megpróbáltam belenyomni a vörös téglák közötti résbe. Bármennyire is igyekeztem, azonban nem sikerült. A látszat ellenére sem volt ugyanis a téglák között rés, mint ahogy, ugyancsak a látszat ellenére, a téglák sem voltak a téglafalban. Sőt, téglafal sem volt sehol. Legfeljebb deszkára festve, mint egy színpadi díszletrészlet. Elégedetten felsóhajtottam, és belecsüccsentem a porba. Nem kellett nagyon erőlködnöm, hogy ledöntsem a téglafalat, még Mr. Liu trombitája sem kellett hozzá, pedig emlékezetem szerint a fúvos hangszerek egyszer már jó szolgálatot tettek a fal döntésben, ha a bibliai történeteknek hinni lehet. A spanyol fal olyan méltóság teljesen dőlt hátra, hogy még por sem lebbent szárnyalása nyomán. Az ekkor már ismét mögöttem térdelő Monika és Müller visszafojtott lélegzettel figyelték a produkciómat. A hajdani kamrában pokoli sötétség uralkodott. A roskadtak fapolcok még mindig a helyükön álltak, és a réges-régi legváros üvegek is ott porosodtak rajtuk. Csak a 3 évvel ezelőtti élet-halál harcban megsérült üvegcserepeket seperték fel a földről. Átpréseltem magam a nyíláson, és visszaintettem a másik kettőnek, hogy jöhetnek. Mónika viszonylag könnyedén átfért, csak a kritikusabb helyeken lett poros. Müller viszont úgy kellett behúznom a kamrába, és még így is félő volt, hogy a lyukban ragad. 3 éve, mint a könnyebben átfért volna, figyelmeztettem jóindulatúan. Azóta nem láttam magát, sóhajtott a rezignáltan. Az izgalommentes életmód növeli a kilók számát. Mónika felállt, döbben tekintettel bámulva a lámpa bűvkörébe került üvegeket. Ezek mik?
Lekvár, megkóstolja.
Mikor tették el?
Cirka 100 éve, de lehet, hogy régebben.
Müller az üvegek helyett az ugyancsak a fénysugárba került, félig nyitott ajtót vette szemügyre. Emlékszik még, hova vezet? Egy folyosóba. Aztán elérjük a régi vasajtót, majd Zöllner papa szobáját. A hosszú, folyósó rendszerbe vezető ajtónyiláson át még az eddiginél is hűvösebb levegő áramlott felénk. A húzat meglebbentette Monika sáját, és finom port vágott a szemembe. Amikor váratlan felhangzott a kopogás az orrunk előtt. Müller előre nyújtott a nyakát, és idegesen megvakarta feje bubját.
Ha jól hallom, Zöllner papa szobájában kopácsol.
Ki az a Zöllner papa? Kérdezte megszeppenve Monika.
Müller megvonta a vállát. Hilda nagyapja. Különben teljesen dilis volt a fickó. Hilda szerint gyerekkorában történt vele valami, amikor egyszer lemerészkedett ide a föld alatti járatba. Ki válta ki ezeket a pincéket? A Zöllner hősök. Nem tudom, mennyire ismeri Schweiz történetét, kisasszony. Attól tartok semmennyire. Akadtak időszakok, amikor nem ártott, ha volt az embernek egy vidám kis föld alatti barlangja, ahol hosszabb, rövidebb időre meghúzhatta magát. Ha belelapoz Európa történetébe, meggyőződhetett róla, hogy nem peregtek unalmasan errefelé az évszázadok.
Végül is, mi történt az öreg úrral?
Zöllner papával. Amikor az az izé megesett vele, természetesen még nem volt öreg úr, hanem gyerek. Olyan 10 éves féle. Azt mondják, igen, vidám természetű kisfiú volt. Attól kezdve viszont állítólag soha nem nevetett többé.
Mitől kezdve?
Hát, hogy egy délután lemerészkedett ide. Nem is jött ki magától, csak amikor este felé lámpásokkal indultak a keresésére, bukkantak rá. Ott kucorgott a folyós egyik sarkában, és magában beszélt. Állítólag olyan neveket sorolgatott, amelyeket senki nem ismert a környéken. Később az öreg Ilmser, az Ilmser fiú dédapja megtalálta az egyiket a parókiak évkönyveiben, és tudja, mi volt a vicces benne? Az a család, amelyet a kis Zöllner gyerek felemlegetett, már jó 300 éve kihalt a környékről. Tulajdonképpen nem is lett volna szabad tudnia róla, hogy létezett. De tudott? Müller biccentett. Tudott. Mint mondottam, attól kezdve a kisfiú nem nevetett többé, ellenben, ha csak tehette, leszökött a járatokba, és itt is töltött a napjait. Hogy mivel senki sem tudta, egy-két lépés után úgy eltűnt a kíváncsiskodók szeme elől, mint a kámforrá vált volna. Mivel igen furcsa ember volt, lányt sem talált a környéken. Valahová az ország másik végébe kellett elmennie érte, így is Isten csodája, hogy talált magának valót, mert akit talált, az neki való volt, nem is vitás. Sánta volt, púpos és néma, azon kívül egész nap az erdőt járta, és gombák meg füvek után kutatott. Hilda asszony szerint többször is agyon akarták verni boszorkányságért.
Szegény Frau Zöllner!
Ó, csak ne sajnálja Hildát, hiszen akkor még nem is élt. De visszatérve az öreg Zöllnerre, sokan azt állítják róla, hogy akkor, amikor először jött ide a járatba, szövetséget kötött az ördöggel. Vagy csak egyszerűen megszállta valami gonosz lélek. Minden esetre a végig ment a falun, a kutyák szűkölve elrettottak a kerítéstől, lesunyták a fejüket és vonítani kezdtek. Egyszer pedig, amikor bement a templomba, alig ha nem először is utoljára életében, megrepett a mennyezet. Monika karomba csimpaszkodott, és a kezembe nyomta a lámpáját.
Én már nem is vagyok annyira biztos benne, hogy meg akarom találni az árut. Nem lehetne arról szó, hogy én, illetve amíg maguk...
Nem, mondtam határozottan. Együtt jöttünk, együtt megyünk. Indulás előre. Alig, hogy kimondtam, ismét felhangzott a türelmetlen kopogás. Müller sóhajtott, és a sötétség vonzásának engedve előre lépett. A kopogás megszűnt. Süket csend ereszkedett a föld alatti folyosóra. Úgy gondoltam, ideje lesz előre venni a revolveremet. Müller lapos pillantást vetett rám, aztán ő is előkapta az övét. Behúntam a szemem, és megpróbáltam magam elé idézni a pince és a járatok rendjét. Már kezdetben nem sok sikert reméltem tőle, magam lepődtem meg a legjobban, amikor lelki szemeim előtt sorban feltűntek mindazok a helyek, ahol 3 évvel ezelőtt megfordultam. Jobbra, vezényeltem, jobbra kell lennie egy kereszt folyósónak. Újabb koppalás. Müller jelentőségteljesen rám nézett. Maga is a Zöllner szobája felül hallja. Válaszolni akartam, de egy pillanat alatt erős húzat támadt a lábam körül, végig sivított a járaton, és ismét maroknyi port vágott a szemembe. A fenébe is, hallottam Müller hangját. Ez meg mi volt, mintha... Hatalmas dörrenéssel becsapódott mögöttünk az ajtó. Mónika úgy kapaszkodott a kezembe, mint gyáva denevér a barlang mennyezetébe.
Jézus Mária, mintha átbújt volna a lábam között valaki.
Maradj szorosan mellettem, figyelmeztettem. Friedrich alig, ha nem eljött a pillanat, amikor kibiztosíthatja a Stukkerét. Kösz, már rég megtettem, kimegy előre. Harciasan előre nyújtottam a 38-as, és elindultam a kereszt folyosó felé. Időről időre végig villantottam a falakon a lámpa fényét. Amikor 3 év után ismét megláttam a sziklába hasított csákányi nyomokat, sóhajtva gondoltam rá, mekkora erőt is kölcsönöz az embernek az élethez való ragaszkodás. Micsoda elszántság kellett ahhoz, hogy valóságos labirintus vágjanak a csupasz sziklába.
Azt akarod mondani, hogy ezt az egészet sok 100 évvel ezelőtt csinálták?
Suttogta fülembe a lány. Hát, ha nem is sok 100, de néhány biztosan figyel csak ott fent.
Mintha betűk lennének, FZ és még valami más.
Az étalánc Zöllnert jelent, morogta Müller. Lehet, hogy a hajdani építész nem tud nyugodni, és tovább építi a járatot.
Fogja be már a száját,
kulcsolta össze a kezét könyörögve Monika.
Én mindjárt.
Csak nyugalom. Hangommal ellentétben azonban magam sem voltam egészen nyugodt. A pajkos szellő legények ugyanis egyre a lábam körül röpdöstek, ami csak annyit jelentetett, hogy kibe jár a levegő a járatokban. Müller hirtelen megfogta karom és megállást intett. Várjonok! Engedjenek csak előre! Innen már jól ismerem az utat, ettől kezdve vakolva van a folyósó. Amikor abba hagyattam a munkát, még az állványokat is lent hagytuk. Ha útban vannak, odatolom őket a falhoz. 1-2 perc múlva visszajövök. Müller azonban nem jött vissza. Sem 2 perc múlva, sem 3 perc múlva, sőt 5 perc múlva sem. Ebből aztán megértettem, hogy akár ítélet napig is várakozhatunk rá, nem fog visszajönni többé.
Hova lett Mr. Müller?
Kérdezte egyszer csak remegő hangon a lány. Az állványokat tologatja, feleltem könnyedén. Mi pedig addig szépen visszavonulunk.
Hova vissza?
A kamrához. Te kibújsz a lyukon, és felmész a szobádba. Hamarosan ott leszek én is.
Úgy gondolod, történt valami Herr Müllerrel?
Nem gondolok semmit, de megváltoztattam a tervem, nem kell nyugtalankodnod.
Tudja a fene miért, de mégis nyugtalankodom.
Igyekeztem legyűrni a torkomban gombócás, sűrűsödő szorongást, és addig húztam magam után, amíg csak el nem értük az ajtót. Ígyni, mondtam némiképpen megkönnyebbülve. Átmegyünk a régi spájzon, kimászol a lyukon. És hogy nagyobb nyomatékot adjak a szavamnak, lenyomtam a kilincset, és kifelé taszítottam az ajtószárnyat. Nem mondanom sem kell, hogy ne